Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm szeretettel dr. Téglás Pétert, aki állandó vendégünk, könyv- és filmajánló rovatunkban. Szervusz Péter!
Szervusz, jó napot kívánok!
Nagy izgalommal várjuk, hogy mi a mai ajánlatod. Rendkívül népszerű a rovatunk, egyébként rendkívül sok visszajelzést kapunk, és bevallom őszintén, én is sokkal többet olvasok és nézek filmet azóta, mióta beszélgetünk. Na szóval, mi a mai menü?
Hát ennek természetesen nagyon örülök. A mai napon Maria Vargas Llosának a Diszkrét hős című regényét szeretném ajánlani. Azért ajánlom, mert ez egy viszonylag könnyű olvasmány, annak ellenére, hogy hát Llosára azért nem igazán jellemző, hogy habkönnyű olvasmányokat írna, tehát azért vannak olyan könyvei, amelyeknek az olvasása azzal együtt, hogy természetesen óriási élményt jelent, lelkileg azért meglehetősen megterheli az embert. Na most Llosa maga, az ő alakja is egy hihetetlenül érdekes figura. Ugye Dél-Amerikában, Peruban született, de élete javarészét Franciaországban töltötte, Spanyolországban töltötte, óriási megbecsülésben részesült, főleg Spanyolországban a király őrgrófnak nevezte ki, megkapta a spanyol állampolgárságot, és hát ugye arról aztán végképp ne feledkezzünk meg, hogy 2010-ben ő volt az irodalmi Nobel-díjas. Bizony nem akárkiről beszélgetünk, és itt az ajánlóim között immáron a második könyvet ajánlom, amelyet Llosa írt. Ez a Diszkrét hős című könyv, ez egy új könyv, és feltehetően tényleg Llosának egy arra irányuló törekvése, hogy egy kicsit a könnyedebb műfaj irányába mozduljon el. Nagyon színvonalas rezüméje van a könyv hátulján ennek a könyvnek, és ebből egy részt föltétlen szeretnék fölolvasni. A könyv rezüméje szerint két diszkrét, vagy szerény hősről van szó. Maria Vargas Llosa új regénye, az egyik Felicio Janakvé, egy szegény sorból jött szállítási vállalkozó, aki nem hagyja, hogy megzsarolják, és védelmi pénzt kelljen fizetnie. A másik Ismael Carrera, fittyet hányva a társadalmi osztályának, és főképpen az örökségre ácsingózó fiainak, időskorban feleségül veszi a cselédlányát. Hihetetlen jó stílusban íródott a könyv, rendkívül izgalmas, tehát krimiszerűen izgalmas, műfaját illetően egyébként kriminek sorolják be, én azért ezzel nem teljesen értek egyet. A lényeg azonban az, hogy ez a bizonyos Felicio Janakvé, akinek remélem, hogy jól ejtem a nevét, maguk a peruiak is furcsálják ezt a nevet, de aztán megmagyarázzák, hogy azon a környéken egy Piura nevezetű város az óceánhoz közel, körülbelül 2000 kilométerre Limától északra. Az egyik helyszín ez, a másik helyszín pedig maga Lima a főváros, ahol a másik főhős éli az életét. Két egymástól teljesen független cselekménysorozatról, cselekményszárról van szó. Végig várjuk, hogy ugyan vajon ez a két szál hol és mikor fog találkozni.
Jöjjön most egy kis zene, és hamarosan tovább beszélgetünk dr. Téglás Péterrel a Diszkrét hősről, hol találkozik a vállalkozó, aki nem hagyja magát zsarolni, és a férfi, aki elveszi a cseléd lányt.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Dr. Téglás Péterrel beszélgetünk tovább. Mario Vargas Llosa, Diszkrét hős. Két szálon fut a cselekmény, ahogy említetted. Mikor fonódik össze ez a két szál?
Janakve, aki a Piura nevezetű perui városban él, rendkívül szegény sorból származik, nagyon nagy emberi szorgalommal és kitartással építi ki ezt a szállítási vállalatot, ami nagyon komoly vállattá növi ki magát, nagyon komoly jövedelemmel rendelkezik, nagyon megbecsült ember már ebben a városban. Egyik napon kap egy titokzatos levelet, amelyet választékos spanyolsággal írnak, és abban biztosítja a Pók nevezetű aláíró, hogy nagyon büszke, mint a város lakója erre a vállalatra, azonban aggódik amiatt, hogy nehogy bajérje az eszközöket, és bajérje az embereket, ne talán az utasokat, és hát ő lát módot arra, ha a tulajdonos havonta 500 dollárt fizetne, akkor hát ugye minden bajt elhárítaná ettől a vállalattól. Természetesen mindenki számára nyilvánvaló, hogy ez a maffiának egy nagyon ügyes, elegáns módszere arra, hogy miként zsarolja meg a jól jövedelmező cégeket. Nem számolnak azonban azzal, hogy ez a mi Janakvénk, ez egy hihetetlenül kemény jellem. Fizikai megjelenését illetően egy alacsony ember, kis madárcsontú ember, de jellemében rendkívül acélos és rendkívül következetes. A másik főhősünk Limában él, egy
óriási biztosítótársaságnak az elnöke, akinek a barátja Di Roberto ügyvéd, és tulajdonképpen a konfliktus vagy a cselekmény szövés abból indul, hogy ez az ügyvéd bejelenti 62 éves korában, hogy ő neki úgy körülbelül elege is volt a jogalkalmazásból, amelyet mellesleg szólva teljesen meg tudok érteni. Szeretne nyugdíjba vonulni, az ő kis civilizációs világába visszavonulni, zenét hallgatni, színházba járni, Európába kirándulni. Tudnunk kell erről az ügyvédről, hogy második házasságában él, egy nálánál fiatalabb, nagyon vonzó fiatalasszonnyal, illetőleg a nagyon értelmes, nagyon jó kiállású első házasságából származó fiúgyermekkel, harmonikus családi körülmények között. És egyik napon a biztosítótársaságnak az igazgatója, aki hát úgy tűnik nem tudja meggyőzni a barátját arról, hogy maradjon még és dolgozzon tovább, megkéri arra, hogy ha már nem marad, akkor viszont az ő esküvőjén legyen szíves tanúként közreműködni. Hát óriási csodálkozás az ügyvéd részéről, tudnék a barátja már 82 éves, és a beszélgetés során kiderül, hogy nem mást akar feleségül venni, mint a saját cselédjét, házvezető nőjét. Na most itt kell megemlíteni, hogy azért Peru azért a népek kohója, mert minden színű és fajtájú ember megtalálható ott, ugye az indián ősöktől kezdve a fekete rabszolgákon át, a fehér emberig, a kreolig, a zámbó, a mesztic, a mulat, és azért ennek van jelentősége. Azért ezt azért úgy számon tartják. Tehát azért a felső osztályhoz mégiscsak a fehérek tartoznak. És a különböző rasszok azért még viszonylag mindig jól elkülönülnek egymástól. Ez a házasság nem csak azért nagyon botrányos a környezet részéről, mert mégiscsak egy alacsony sorú cselédlányt vesz feleségül a dúsgazdag, bankárnak tekinthető biztosítótársaságos főnök, hanem az, hogy még tetejébe fekete bőrű az ifjú hölgy. Óriási a megbotránkozás.
Maga
óriási.
Az ügyvéd hogyan áll ehhez?
Hát az ügyvéd is nagyon meg van botránkozva, de nem a faji elkülönülés miatt, hanem egyáltalán az életkora, és amiatt, hogy hatalmas társadalmi különbségek vannak kettejük között, de nagyon gyorsan és nagyon érzékletesen megmagyarázza, hogy a szerelmen kívül mi az, ami erre készteti ezt a dúsgazdag embert. Tudnék, van két borzalmasan mihaszna fia, ikrek, akik hát borzalmasan viselkednek, tehát az apja instrukcióinak nem hajlandóak eleget tenni, nem dolgoznak, drogoznak, a világban csavarognak, tehát élik az aranyifjú életet, és történik egy olyan epizód, ami aztán végképp meghatározza a későbbieket. A kórházi ágyon fekszik egy infarktus után az apa, a két fiú az ő feje fölött beszélget, azt hiszik, hogy az apa ájult, és ezért kieresztik a hangjukat, és szépen megbeszélik, hogy de jó lenne már, hogyha az öreg jobb lépre szenderülne, mert hát ugye akkor hozzájutnának a vagyonhoz. Ez olyan folyamatokat indít el benne, hogy elhatározza, hogy igenis megnősül, végrendeletében kizárja a két fiút, és hát ugye a feleségének juttatja a vagyonnak a javarészét. Egyébként hát az ottani előírások szerint is azért a teljes kizárás nem lehetséges, hisz ezeket a gyerekeket a köteles rész azért megilleti.
Hamarosan beszélgetünk tovább dr. Téglás Péterrel, Mário Vargas Llosa diszkrét hős című regényéről.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket tovább dr. Téglás Péterrel, Mário Vargas Llosa a diszkrét hős című regényről.
Visszatérünk Piurába, ahol a szállítási vállalkozónk ellene szegül a zsarolóknak, elmegy a rendőrségre, hát a rendőrségen úgy fogadják, ahogy, tehát túlságosan nagy érdeklődést nem tanúsítanak az esete iránt, azonban amikor a második zsaroló levelet is megkapja, újra elmegy a rendőrségre, újra meglehetősen távolságtartó módon állnak a dologhoz, akkor viszont kipattan egy nagy ötlet az ő fejéből, fölad egy hirdetést a legnagyobb forgalmú sajtóorgánumban, amelyben tisztelt zsaroló uraknak szólítja ezeket ezt a pókos aláírót, és közli, hogy semmilyen módon nem fog fizetni. Országos hatalmas nagy érdeklődést vált ki, óriási nagy szimpátiát vált ki maga iránt, és hát ahogy ez lenni szokott a világon, ez úgy látszik teljesen egyforma, a felsőbb rendőri szervek vezetői elkezdenek érdeklődni, hogy helyben miként dolgoznak a kedves kollégák, és hát a főkapitány olyan szavakkal hívja föl a helyi rendőrségnek a vezetőjét, amitől ő egyszeriben kötelességének érzi, hogy minden erőt ennek a műnynek a nyomozására fordítson. Nyilván a könyvet el kell olvasni, én azokat az elemeket emelném ki, amelyek tényleg különösen érdekesek. Lényeg, hogy hát Janakvé úrnak van egy valamikor régebben rákényszerített idős és hát meglehetősen csúf felesége, akivel azért kötelességtudóan együtt él, viszont van egy szeretője, akinek házat bérel, akinek járadékot biztosít, aki rettenetesen szerelmes. És mit tesz Isten? Ezt a fiatal asszonyt egyszer csak elrabolják, egy hétig távol van, és újra előkerül. A rendőrség persze nagyon igyekszik nyomozni, és hát előad egy történetet, hogy hát milyen álarcos banditák rabolták el őt, és milyen szörnyű sanyarú körülmények között tartották. Viszont ekkorra már a kiélesedett érzékű rendőrök kezdenek gyanakodni. Hát egy fantasztikus jelente a könyvnek, amikor a rendőrkapitány az őrmesterrel meglátogatja a hölgyet, körülményes udvariassággal elfogadja a kávét, körülményesen neki kezd a beszélgetésbe, de egyszer csak kirobban belőle az indulat, és a hölgyet egy olyan kifejezéssel illeti, amit a világ összes nyelvén egyformán neveznek meg, ez egy latin eredetű szó, amit én most itt nyilván nem fogok kimondani, de hát én úgy gondolom, hogy a hallgatók ezt ki fogják találni. Te büdös, és akkor nagyon jó tudjuk, hogy te a rablókkal vagy, és hogy ez az egész rablás, ez nem felel meg a valóságnak, és hát ez is úgy tűnik, hogy a világon egyformán zajlik, mert ugye a rendőrök előveszik a büntető törvénykönyvet, és még mutatják, hogy hányféle és mekkora büntetést fog kapni ezért az összeesküvésért, viszont az ügyész ajtaja nyitva van, hogyha beballag, vádalkut kötet és elmeséli, hogy hogyan történtek ezek a dolgok, akkor persze a büntetésnek egy jelentős enyhítésére számíthat.
Hogy dönt a hölgy?
Hát a hölgy természetesen ezt elfogadja, óriási sírások közepette, és elmeséli, hogy a zsaroló nem más, mint a Janakvének a szintén égetni való borzalmas rossz gyereke, akit ő azért meglehetősen kemény körülmények között tart, katonának is elküldi, hogy hadedződjön ahhoz a kemény élethez, amit neki élnie kell, a fiúnak viszont ehhez nagyon nem fűlik a foga, és ezt a megoldást próbálja megtalálni, és így módon pénzhez jutni. Na most itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy a szállítási vállalkozóknak két fia van. Ez a fiú, ez a rossz csont, ez fehérbőrű és kékszemű. A másik fiú viszont ilyen mesztices külsejű, és ugyanabból a házasságból származnak. Tehát ő tulajdonképpen a csúnya öreg feleségétől soha nem firtatta, hogy hogy lehet ez az óriási különbség, hogy ez a fiú ennyire fehér, a másik meg annyira sötétbőrű. A megoldás lényege az, hogy természetesen egy házasságon kívüli kapcsolatból született a fehér fiú, és az asszony viszont ezt nem kötötte a férje órára. A gyermek az természetesen tisztában volt ezzel, és a megoldás az, hogy hát ugye a tömlöc mélyére lökik ezt a fiút, és az apa úgy oldja meg a konfliktust, hogy ügyvédeivel fölkeresi, aláíratja vele azt a féle nyilatkozatot, hogy ő nem a fia, és ebbe a Piura nevezetű városból, hogy most kiszabadul, mert nem fogja kérni a megbüntetését, akkor az ország másik végébe távozik, és soha az életbe elő nem kerül. A másik szálon a mi haszna gyerekek ugyanígy rátámadnak az apjukra, aki viszont jól állja a sarat egy darabig, viszont egy döbbenetes pillanatban újra kap egy infarktust és meghal. És az özvegy, akit minden módon szekíroznak és üldöznek, elmenekül a nővéréhez. És ki a nővére? Hát a Piurában élő csúnya öregasszony, a Janakvének a felesége, és a Janakvé házába menekül ez a szerencsétlen asszony, és ott próbál oltalmat találni. Egyébként az oltalmat megtalálja, Janakvé segítségét elnyeri, és a könyv azért nagyon jó, és azért ennyire népszerű, mert a jók nagyon jók, a rosszak nagyon rosszak, a jók elnyerik a jutalmat, a rosszak viszont bűnhődnek, és hát a pokol mélyére kerülnek.
Nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus művet, ne felejtsék, dr. Téglás Péterrel beszélgettünk Mário Vargas Llosa diszkrét hős című regényéről.